Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait, a rómaiakhoz írott levél a 8. fejezetéből, a 18. és 24. versek közül olvasom fel a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt valljódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, ezt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Pál apostolnak a sorai azt gondolom, hogy nem éppen könnyen fogyasztható sorok. Nem csak felolvasni nehéz őket, és így nyilván hallás után értelmezni, de ha nekem egyszer majd 6. osztályban meg kellene tanítanom a többszörösen összetett mondat a lényegét, akkor valószínűleg Pál apostoltól idéznék. Kicsit komorak első ránézésre ezek a sorok, vagy talán azt is mondhatnánk, hogy talán picit pesszimisták, pedig valójában a komor tartalom mögött van egy nagyon fontos reménység, egy nagyon reális reménység, aminek a megértéséhez egy picit el kell mérni Pál apostol mondani valójában. Gyerekkorom nagyon kedvelt játéka volt a Jenga. Nagyon élveztük, nagyon szerettük. A húgom is, lehet, hogy csak én kényszerítettem rá, de emlékeim szerint élvezte. Meg én is, és nagyon élveztük azt, és sosem lehetett tudni, hogy mikor dől össze valójában a kis építményünk, mert ahogy egyre magasabb és magasabb lett a torony, amit egyébként saját magából emeltünk ugye folyamatosan felfele, és húztuk ki a kockát és raktuk a tetejére, így egyre instabilabbá lett, előbb-utóbb eljött az a pont, amikor már nem lehetett tovább emelni, mert összedőlt. És akinél összedőlt, az vesztett. Kedves testvérek, én egy picit azt érzem, hogy a világ az egy ilyen folyamatos Jenga játékban van körülöttünk, meg sok esetben velünk. És az a kérdés, hogy kinél omlik össze. Ki az, aki ügyetlenül húzza ki az építőelemet, vagy ügyetlenül rakja a tetejére az építőelemet, vagy hol van az a pont, amikor már egyáltalán nem számít egyébként az embernek az ügyessége, mert egész egyszerűen ez egy vesztett helyzet, és így is úgy is borulni fog az egész. És azt gondolom, hogy nem csak én érzem ezt így, hanem nagyon sokan erősítenek meg különböző beszélgetésekben arról, hogy ahogy rohan körülöttünk a világ, és egész egyszerűen a hétköznapi életünket próbáljuk benne ellogisztikázni és megszervezni, úgy azt érezzük, hogy mindig csúcsra van járatva a motor, hogy egész egyszerűen ma még sikerült valamit megoldani, de nem tudom, hogy van-e bennem még energia, hogy holnap ugyanúgy megoldjam. És akkor kérdés, hogy mikor omlunk össze? Mikor omlunk össze emberileg, szakmailag, mikor omlunk össze kisebb-nagyobb társadalmi rétegekben? Mert hogy bizonytalan sokszor az emberi élet, mert van benne egy csomó kiszámíthatatlan elem. Egy csomó változó, csomó mulandó része. És Pál apostol a következőt mondja, a teremtett világ a hiába valóságnak vettetett alá. Én nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy Pál apostol képzett rabbi volt, Úgyhogy minden bizonnyal olvasta az Ószövetség iratait, így a Prédikátor könyvét is, melynek visszatérő refrénje az, hogy minden hiába valóság. És ha elolvassuk ezt az iratot, akkor alapvetően az ember rek zöme, azt gondolom, hogy ezt egy pesszimista iratnak gondolja, dőljünk hátra, vége a világnak, minden úgyis, mindegy, nem tehetünk semmit, hiába valóság. Ez nem igaz. És az az értelmezése is rossz ennek az ószövetségi textusnak, amire itt Pál apostol nagyon finoman de hivatkozik. Mert a hiába valóságnak, kedves testvérek, a Bibliában teológiája van. Héberül ugyanis ez úgy hangzik, hogy Habél, amiben az Ábel nevünk van benne, és az Ábel név, a Habél, az azt jelenti, hogy az elszálló lehellet. Ilyen értelemben hiába való. Ami nem azt mondja, hogy nem fontos, azt mondja, hogy mulandó. Nem azt mondja, hogy nem lehet számomra éppen aktuálisan meghatározó, de nem tudom örökérvényűvé tenni. Ilyen értelemben véve hiába való sok minden az emberi értelemben, vagy az emberi életben, és ez nem azt jelenti, hogy nem fontos, mert amíg én itt beszélek, és a testvérek figyelnek, észre sem vesszük azt, hogy hányszor veszünk levegőt, és hányszor fújjuk ki a levegőt, mert ezt reflexzerűen csináljuk, és ezek az elszálló lehelletek bizony bennünket életben tartanak, még egy kánikulával sújtott templomtérben is. És az emberi tettek is ilyenek. Alapvetően elszállnak. És ez nem jelenti azt, hogy aktuálisan nem lehet fontos, de mulandó. Ilyen értelembe véve hiába való. Nem értelmetlen, hanem véges. Nem haszontalan, hanem magától nem üdvös. Nem fölösleges, pusztán nem biztos, hogy célra vezető. És akkor egy picit érdemes ilyen szempontból ránézni a kis emberi dimenziónkra, hogy hány olyan lehelletnyi dolog van bennünk, a környezetünkben, a múltunkban, amit próbálunk örökké valóvá tenni. Amit próbálunk valahogy meghosszabbítani. Amihez próbálunk úgy alapvetően igazodni. Nem tudom, hogy ki tudná elmondani nekem, én biztos nem tudnám erre a kérdésre a választ, hogy a gízai piramisokat melyik fáraóknak emelték. És ezzel azt gondolom, hogy nem csak mi vagyunk egyébként bajban, hanem az egyiptomiak is bajban vannak ezzel, kivéve azok az idegen vezetők, akik ebből élnek. A monumentális épületek. Az örökké valóságnak vannak tervezve. És pár ezer évvel később nekünk nem igazán jelentik azt, amiért ezeket eredetileg építették. Nézzük meg a nagy diadaléveket. Párizsban, Rómában. Dicsőséges ütközetek és csaták emlékei. Mit tudunk mi ezekről a csatákról? Mit tudunk mi ezekről az idézőjeles hőstettekről? De csak, hogy ne csak mindig külföldi példákkal érveljek, azért abba is nagyon izgalmas belegondolni, kedves testvérek, hogy 1848-ban a nemzeti dal teljesen más jelentett, mint ma. És ez azért van, mert az eltelt másfél évszázadokán mi nem abban a társadalomban élünk, amiben ez a dal fogalmazódott. A lehelletnyi körülmények megváltoztak. Tanulhatunk sok mindent a múltból, sok jó dolgot lehet tanulni a múltból, de nem tudjuk örökké valóvá tenni a jelent. Az utókor számára sem tudjuk örökké valóvá tenni a jelent. Csak egy-két izgalmas számadat. A földgolyó a tudósok szerint 4,5 milliárd éves, rajta az ember olyan 315 ezer éve van jelen, és az írott történelmünk 5500 éves. Ezek lehelletnyi távolságok. Egész egyszerűen időben. És akkor ha hozzátesszük azt, hogy egy emberöltő, ami ugyebár azt jelenti, nem összekeverendő az emberi élettel, az emberöltő annak a fogalma, hogy amíg a gyerekkortól magam is szülővé válok, az mennyi idő, az olyan 25 és 35 év között mozog jelenleg a nyugati társadalomban, a születésnél várható átlag életkor a glóbuszra vetítve nem éri el a 70 évet. Ha ezeket a számokat még hozzá vesszük, akkor egyből látszik azt, hogy az életünk az rettenetesen gyorsan változik. és múlik. És akkor itt most lehet azt mondani, hogy azt mondta a tisztelendő úr, hogy ez nem lesz egy pesztimista prédikáció. Nem is kívánok senkit letargiába lökni, félreértés ne essék, de azt gondolom, hogy pont itt jön elő az a realizmus, ami a Habélben, a hiába valóságban benne van. Nem tudok a környezetemből úgy meríteni, hogy a környezetem engem boldoggá tegyen. Mert az múlik. Annak minden eredménye, minden sikere múlik. Ahogy egyébként azok az érzelmi bázisok is múlnak bennem, amivel a környezetemre reagálni tudok. Mert hogy én magam is változok. Egész egyszerűen ez a hiába valóságnak a múlandósága. És akkor itt most mélyedjünk el egy picit a páli a gondolatokban. Ez egészen addig igaz, ez a hiába valóságnak való alávettetés addig igaz, amíg az ember meg nem gyökeredzik abban a reménységben, amit Pál itt fekete-fehéren egyébként nem mond ki ebben a szakaszban, csak utal rá nagyon szépen és cizelláltan, ez pedig az Istennek a Krisztusban történő megváltása. Az a reménység, ami egész egyszerűen elkezd bennünket újrafogalmazni. A Vörös Sándornak van egy négysoros kis versikéje, amit nagyon sok szeretettel osztok meg a testvérekkel, mert azt gondolom, hogy nagyon jól ragadja meg ennek a lényegét a Vörös Sándor, Preexisztencia a címe a versnek. Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodrnyi léted, és mit változtat rajtad a halál? Az emberi nézőpont, ez mindig úgy gondolkodik, hogy abból indulok ki, amit én tapasztalok, amit én ismerek, amit én látok. Az alapján próbálom rendezni a tudásomat és az ismeretemet a világról, a környezetemről, saját magamról. És az emberi nézőpontoknak, kedves testvérek, mindig az a hibája, hogy emberi nézőpontok. Mindegyiknek megvan a maga sajátossága, mindegyiknek megvan a maga szépsége, a maga értéke, de onnantól kezdve, hogy ezek egyéni nézőpontok, onnantól kezdve valójában a maguk szűkre szabottsága is megvan. És ebből az jön, hogy valójában sosem fogjuk tudni objektíven nézni a világot. Nem megy. Egész egyszerűen nem vagyunk rá teljes mértékben képesek. És innentől kezdve ebből az egyéni nézőpontból azt gondolom, hogy két emberi reakció következik. Az egyik, hogy elkezdek károgni és keseregni, hogy akkor minden mindegy, úgyse tudok változtatni a világon, minden rossz, minden elromlott, mindjárt összeomlunk, ki fogunk halni, nem tudunk változtatni semmin. Hát ez a pesszimizmus. Vagy a másik reakció, emberileg, hogy makacs tatszal megpróbálom a lehelletnyi élettartamra tervezett dolgokat valahogy örökké valóvá tenni. Piramist építek, meg márványszobrokat faragok, meg felhalmozok óriási vagyonokat, meg megpróbálom a magam módján emberi sikerekből és eredményekből megváltani a világot, és a legjobb, amit ezzel elérhetünk, vagy a legtöbb, amit ezzel elérhetünk, kedves testvérek, hogy majd 3, 4, 5, 6, 7, 8 generáció múlva a középiskolába a gimnazisták a mi arcunkat firkálják grafit ceruzával, unalmas történelem és magyar órákon. Nesze neked nagy világ megváltás. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy dobjuk el a történelmet, félreértést ne essünk. Ezzel azt akarom mondani, hogy nekünk keresztényeknek megadatott egy harmadik út, amiről Pál apostol beszél. Ez pedig az, és itt jön a reménységnek a lényege, hogy a saját lehelletnyi életünket ne ezekből a lehelletnyi dolgokból próbáljuk meg összerakni, hanem a Krisztus utolsó lehelletéből a kereszten. Hogy elvégeztetett. Hogy eljött értünk az Isten, hogy meghalt értünk az Isten. Hogy annyira fontos számá az Istennek a mi létezésünk, hogy egész egyszerűen önmagát adta értünk. És minden mulandó a világon. Az én életem, a testvérek élete, mi eredményeink, minden. De ez a tény nem. Ez 2000 éve ugyanaz. És ha Krisztus úrunk nem jön vissza, akkor 2000 év múlva is ugyanez lesz. És innentől kezdve a következőt kell látni. Az ember, ha külsőségekben próbál boldogságot találni, akkor ott maximum csak örömet fog. Én elmehetek moziba, és élvezhetem a filmet. Megvehetem a repülőjegyet, és elutazhatok a világ túlsó felére, és biztos nagyon szép, és nagyon izgalmas. Elmehetek bármilyen wellness hotelbe, és pancsolhatok a jacuzzikban, meg izzadhatok a szaunákban. De ezek addig tartanak, és addig okoznak örömet, míg aktuálisan az ember ott van, meg amíg az élmény benne kitart. És onnantól kezdve a mulandóságé. És akkor lehet rá nosztalgikusan gondolni, ami nagyon jó egyébként, csak akkor az ember nem foglalkozik a jelenével, meg el lehet vele dicsekedni, de akkor meg az ember megint nem foglalkozik a saját Isten előtt betöltött pozíciójával. Vagy van az az oldal, amiről Pál beszél, hogy nem keverem az örömet a boldogsággal, hogy a boldogságomat nem külső körülményekben keresem, hanem abban a hitben és abban a reménységben, ami egyébként belsőleg lesz számomra valósággá, azáltal, hogy megérint az Isten. Lehet, hogy már prédikáltam róla, nekem visszatérően nagyon fontos olvasmányom Szent Ágostontól az Isten városa, avagy az Isten városáról, a fordítás kérdése, az utóbbi a helyes. Nem fogom elmondani az egész könyvet, félreértés ne essék, csak egy részletét szeretném kiemelni, összefoglalva. Akkor írja Ágoston ezt a művet, amikor a barbárok megostromolják és beveszik Rómát. És ekkor tájt már az összeomló félben lévő nyugat-római birodalomban megfogalmazódik a kereszténység ellen az a vád, hogy a birodalom azért megy tönkre, mert elfordult a régi erős isteneitől, és választott egy gyenge istent. Egy olyan gyenge istent, aki nem letarolja a környezetében a világot, mint Mars, meg a többiek, hanem meghal érte. És ez a római birodalom bukásának az oka sokak szerint. És ez a kereszténység hibája, mert ekkor ugye már a kereszténység államvallás. És Ágoston reagál erre a vádra, és a következőt mondja. A keresztény ember boldogsága nem abból épül fel, hogy Róma falai állnak, vagy Róma falai lángokban állnak. Nem abból fakad, hogy Róma utcáin sorakoznak a szobrok, vagy éppen ledöntik ezeket a szobrokat. És félreértés ne essék, Ágoston nem akarja tagadni annak a rémisztő valóságát, hogy ebbe az ostromba és ebbe az eseménybe ezrek halnak bele, rengeteg embert visznek el rabszolgának, és nagyon sokan sérülnek bele úgy, hogyha túl is élik az egészet, életük végéig nyomorékok maradnak. Nem ezt akarja eltagadni, hanem a következőt mondja. Az a boldogság, ami a keresztény ember boldogsága, az valójában a hitéből fakad, és azért fakad a hitéből, mert a hite folyamatosan a Krisztus keresztjére néz. Arra az utolsó lehelletre, amiben azt mondja az értünk született és meghaló Krisztus, hogy elvégeztetett. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy Róma falai állnak, vagy éppen égnek. Fordítsuk, vagy tegyük személyessé a mondatot. Teljesen mindegy, hogy az életem sikerekkel van most éppen tele, vagy saját magamat kell gyászolnom a kudarcaimért. Teljesen mindegy, hogy az életem éppen győzelmekkel van tele, vagy veszteségekkel, mert az a boldogság, ami engem magának követel, az nem a környezetemből, és nem a körülmények eseményeiből fogja megfogalmazni ezt a boldogságot, hanem a Krisztus megváltásából. Isten gondol öröktől fogva téged. Elmélyében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodrnyi élted, és mit változtat rajtad a halál? Egész egyszerűen, hogyha az ember megérti, hogy a Krisztus irgalma mennyire mélységében fogalmaz bennünket újra, akkor azt kell mondania, hogy igen, a világ sokszor a múlandóságból fakadólag tele van szörnyűségekkel. Az életemben is van ezer és egy trauma. És az a boldogság, az mégis kitart, amire meghívást kaptunk, mert az a boldogság nem ezekből a forrásokból építkezik. Az a világot váltja meg. Az a lehellet, ami a nagypénteki kereszten azt mondja, hogy elvégeztetett, az örökérvényű, az nem elszáll tőlünk, hanem pont, hogy hozzánk száll. Pont, hogy bennünket próbál újrafogalmazni, ha hagyjuk, ha beengedjük. Az Isten szent lelkében való lehelletet, hogyha megkapjuk, és elkezdünk ezáltal egy picit változtatni a saját életünkön, akkor egész egyszerűen az történik, hogy az emberi nézőpontok mellett elkezdünk tudni az Isten nézőpontja szerint nézni magunkra és a világra. És akkor egyértelművé válik, hogy van az itt és most rendben. Erre kell adni emberi reakciókat. De a lényeg, az nem az itt és mostban múlik, hanem az van a megváltás evangéliumában. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, olyan sokszor kergetjük a mókuskereket, meg hajtjuk és tekerjük, és néha észre sem vesszük, hogy nem kellene annyi mindent egy lapra feltenni, annyi mindent ezer felé zsonglőrködni, mert a darabjaira hulló világot nem nekünk kell összerakni, hanem valójában csak azt kellene hagyni, hogy bennünket, mint egy puzzle darab a helyünkre tegyél. Helyünkre a tenyereden, helyünkre a közösségünkben, helyünkre saját magunkban. Ezért eléd visszük bűneinket, és téged kérünk a bűnbocsánat irgalmára. Eléd visszük hiányosságainkat, és téged kérünk arra, hogy ezt kegyelmeddel foltozd. És eléd visszük a hálaadást az örömökért, a boldogságokért, mindazokért, amik megerősítenek bennünket, és azért is neked adunk hálát, hogy van lehetőség téged megszólítani. Amen.